Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Emlékeznek arra, hogy nem olyan régen Lázár János be akarta tiltatni a Heineken nevű sörgyár itteni tevékenységét, mondván, hogy az üvegeken található vörös csillag önkényuralmi jelkép, és ezt üldöznie illik egy demokratikus országnak, ez Magyarország. Most azokat üldözik, akik az önkényuralmi jelképeknek egyáltalán nem megfelelő tibeti zászlót lengetni akarnák, de lehetetlenség, azokat szabályosan üldözik. Ezzel szemben minden önkényuralmi jelkép, ami létezik, vörös csillagtól sárga csillag, onnan a vörös csillagnak egy sárga színű változata, ami Kínában dívik, sarló és kalapács simán bejöhet, mintha nem lett volna 20 éves tevékenysége a Fidesznek az a alapvetés, hogy üldöznünk kell a kommunista diktatúrákat. Ma a világ legerősebb kommunista diktatúrájának a feje itt van ebben az országban, és úgy fogadják, ahogy a kommunista időkben senkit se tudtak volna fogadni, legfeljebb az 50-es években, ha Sztálin ide jött volna, de nem jött ide. Szóval ez nem csupán pragmatizmus, ez becstelenség. Tudnélik, természetesen üdvözölnünk kell, hogy Kínával jók a kapcsolatok, de egy országot nem lehet kiszolgáltatni Kínának. Ez egy veszélyes ország. Világ, amióta 49-ben ott hatalomra jutottak a kommunisták, folyamatosan egyre veszélyesebbek lettek. A világ uraivá válnak, és Magyarország élen jár abban, hogy ezt a diktatúrát kiszolgálja, és a magyar embereket gyakorlatilag átvitt értelemben Kína rabszolgáivá tennék. Ezek nem nagy szavak. Ez így van. Na mindegy, az viszont a másik abszurditás, hogy itt van ez a Németország, itt vannak a nyugat-európai országok. Ezek jó rezsimek, meg a negatív dolgok dacára. És ezek a mi ellenségeink. Ezekből csinálunk hivatalosan kabarét, kiröhögjük őket. Undorító figurákként ábrázoljuk az Európai Unió vezetőit. Németországgal mélyponton a kapcsolat, az Egyesült Államokkal szintén mélyponton. Németország, a legfontosabb gazdasági partnerünk, kezet csókolhatnánk, amennyi segítséget kaptunk Németországtól. Tényleg Németországról beszélgettem most Kerner Zsolttal, a 24HU vezető munkatársával, jó külpolitikai szakértő. Hallgassuk csak egy pillanatra.
Én ezt az egészet, ami, ahogy megváltozott a közbeszéd Magyarország a Németországgal kapcsolatban, azt inkább annak hoznám fel, hogy változott meg a magyar kormányváltásnak a kapcsolata Németországgal. És ebben szerintem a legfontosabb pillanat az alapvetően az Európai Néppártból való távozásunk volt. Az, hogy egy párt az európai közösségben, egy ilyen pártcsaládnak a tagja, az nem csak azt jelenti, hogy mi együtt szavazhatunk velük, hanem ez rengeteg informális kapcsolatot, hozzáférést és sok egyebet jelent, és az Európai Néppártnak azért volt értelme és igazán nagy haszna a tagjának lenni, mert ott ült a kereszténydemokrata néppárt és a keresztényszocialisták Németországból. És pont ez volt az a legfontosabb politikai erő, amelyen megromlott a kapcsolatunk akkor, ugye emlékszünk, hogy ez akkor volt, amikor a magyar kormány elüldözte a CEU-t Budapestről. Ez volt az, amivel túl sok volt igazából a németeknek, ahhoz, hogy ezt politikára fel tudják vállalni. És volt egy ilyen kezdeményezés, hogy a Fidesz rakják ki az Európai Néppártba, a Fidesz ezt megelőzte, és kilépett. És akkor kb. Én úgy tudnám ezt leírni, mint mondjuk a visegrádi négyekkel kapcsolatos mostani helyzet, hogy így nem megszakadt a kapcsolat, hanem fölkerült egy nagyon magas polcra, és azóta ott porosodik, és senki nem jól hozzá. Vannak ilyen utolsó kapcsolati fonalak ebben a hálóban. Mondjuk az, hogy ugye ebből az Európai Néppártból csak a Fidesz lépett ki, a KDNP nem. Tehát van most is a Fidesz-KDNP listáján egy képviselő az Európai Parlamentben, aki ott ül, ez a Hölvényi György, egyik legdélyebb utóbb Brüsszelben lévő magyar képviselő egyébként. És hogy így léteznek ilyen informálisabb kapcsolatok kifele, de egyébként pihenőpályára lett téve az egész. És ezzel párhuzamosan, miután a magyar kormány nem tudja látványos szövetségesként bemutatni Németországot, megváltozott valamennyire az is, hogy beszél Németországról. És akkor jöttek ezek a... Hát talán Orbán Viktor szokott erről beszélni leginkább, hogy ugye nagyon-nagyon egységesen ugyanazt mondja a német sajtó, amiben egyébként valamennyire igaza van, hiszen a német közélet az sokkal uniformizálódottabb, mint akár az amerikai közélet is. És ebből szempontból, mondjuk nem tudom, a magyar változatosabb, akár ezt is mondhatjuk. De hát nyilván az, amit mi Németországról mondunk, az egy politikai állítás, nem a valóság leírása, ugyanúgy, ahogy amikor Lázár János kiment Bécsbe, hogy ott elkészítse azt a videót, ami retteg, az se alapvetően egy ilyen dokumentarista jellegű valami volt, hanem ott tett egy politikai állítást ezzel kapcsolatban. És szerintem a kapcsolatoknak az elhidegülése az, ami oda vezet, tehát hogy ezt a mostani Németországot mi egy ilyen szörnyű valaminek állítsuk be, de nyilván ez nem zárja ki azt, és egyébként ez is van, hogy a mostani Németország egyébként számos kihívással küzd a nagypolitikában is, olyan kihívásokkal mondjuk, amelyeknek mi a másik oldalán állunk sok esetben.
Mielőtt a külső kihívásokra fordítanánk a figyelmünket, megjegyzem, hogy az AfD-nek a megjelenése a német belpolitikában azért azt színesebbé, izgalmasabbá, veszélyesebbé tette, és ugyanakkor a magyar kormánypárt talán a német politikai elit fővonalára való tekintettel nem barátkozik nyíltan az AfD-vel. Tehát, hogyha például az AfD nem lenne abban a bizonyos szélsőjobboldali frakcióban, amiben Le Pen asszony van, és más olyan radikálisan jobboldalinak nevezett nyugat-európai erők, amelyekkel igenis fönntart kapcsolatot a magyar kormány, de ott van az AfD, ezért abba a frakcióba csak azért nem akar bemenni majdan a következő Európai Uniós ciklusba a magyar kormánypárt, mert ott van az AfD.
Abszolút így gondolom ezt én is, és mind a két részét ráadásul. Azt, amit mondtál arról, hogy izgalmasabb és veszélyesebb lett ezzel a politika, szerintem az az érdekesebben, hogyha megnézed azt, hogy német politikusok hogy beszélnek, akkor ott az ügyek mondjuk 80-90%-ában nagyon-nagyon hasonló dolgokat mondanak, függetlenül attól, hogy a kereszténydemokrata, szociáldemokrata, zöld, liberális politikusról beszélünk el. És ugye ennek van egy árnyoldala, hogyha ennyire egyetértés van egy csomó dologban, egy politikai mezőnyben, és van valami mondjuk, amivel egy választó nem ért egyet, és azt látja, hogy nincsen más ott, tehát senki nem mond mást ez ügyben. És az egyetlen, aki mást mond, az nagyon sokáig az AfD volt. Viszont, hogyha egy dologban más mondanak, amiben egyetértünk, vagy viszont mondanak egy csomó veszélyes dolgot is mellé, és akkor elkezdünk gondolkodni azon, hogy de hogyha abban, ami engem érdekel, abban ők mondják meg a szerintem igazat, akkor mi van akkor, hogyha másban is ők mondják meg az igazat? Van ennek egy ilyen veszélyesen radikalizálódó vonala is, annak, hogy az AfD volt az egyetlen ellenzékinek tűnő szín. Ebből a szempontból egyébként szerintem óriási kihívás lesz az AfD előtt, most nyilván az is érdekes, és beszéltünk róla, hogy milyen kihívások vannak most az AfD előtt, mert azért most már nem állnak olyan jó, mint az évelején
által. Igen, hát az AfD-re vonatkozóan most nem annyira lényeges, hogy beszéljünk az európai választások előtt, majd utána, amikor ki fog derülni, amit te most sejtetni akarsz, gondolom, hogy esetleg mégsem fog olyan jól szerepelni az Európai Uniós választáson, mint ahogy mondjuk 5 hónappal ezelőtt gondoltuk volna. Ezt most meglátjuk. Ami viszont itt és most, vagyis ott és most nagyon veszélyes, az konkrétan az, hogy szociáldemokrata és más fővonalbeli politikusokat ér inzultus, már-már merénylet, szinte sorozatban, és emögött nem lehet tudni, hogy nem az orosz
titkos szolgálatok húzódnak-e meg, vagy pedig AFD közeli körök, vagy pedig valami másfajta provokációról van szó, netán iszlámistákról van szó, és a másik, hogy az ukrán-orosz háború az rettenetes mértékben veszélyes Németországra nézve, a mai Németország óriási fegyverkezésbe kezdett. Ezekhez mi a mondani valód?
Én még az előbb gyorsan még elvartam egy fél mondatot amellett, hogy elkezdtem sejtetni valami más, de sejtetés ezt nem fejezem be, viszont én azt akartam mondani valódi kihívásnak az AFD számára, hogy mi lesz akkor, hogyha tartományi választások lesznek, amiből több is lesz az idén Németországban, és ezek után őnekik együtt kell kormányozniuk majd adott esetben a centristább kereszténydemokratákkal. És az az érdekes, hogy ez ugyanúgy elveheti az élét az AFD-nek, amelyik kvázi protestpártként népszerű, és hasonló lehet ennek a végkimenetele, mint egyébként mondjuk a Giorgia Meloni-nak volt Olaszországban. Tehát a hatalom mindig konszolidálja a szélsőséges pártokat is.
Majdnem mindig.
Így van, így pontos. Amiről még beszéltünk a támadások kapcsán, ez nyilván, hogyha Németországban történik ez, az ugye mindenkiből a legrosszabb emlékeket hozza elő. Elég azt tudni, hogy a náci hatalomra kerülésénél mennyire gyakori volt ez a fajta nyílt utcai erőszak. Viszont én ezzel egy picit óvatos is lennék, mert hogy alapvetően az ilyen politikai erőszak az Európában és az Egyesült Államokban is sokkal magasabb volt egy pár évtizeddel ezelőtt, mint amilyen most. Tehát ez azért érdekes, mert azokban az években, amit mi visszagondolva valamennyire ilyen, nem tudom, boldog békeidőkként kezelünk, 90-es évek, Németországban a legjellegzetesebb példa a Wolfgang Schäuble, aki nemrég hunyt el, jelentős figurája volt a német politikának. Őt 1990-ben meglőtték egy pártgyűlésen, amitől kerekesszékbe került életedén. Az Egyesült Államokban is sokkal több politikai merénylet volt ezekben az úgynevezett boldog békeidőkben, de az információs kultúra más volt, meg az információs technológia arról, hogy ezek milyen gyorsan és milyen erőteljesen jutnak el hozzánk. Nyilván ezzel nem azt vonom kétségbe egyébként, hogy ezek a konkrét esetek lehettek. Azt hiszem, hogy az egyiknél fölmerült mindenképp az, hogy szélső jobboldali vonal lehetett az elkövetés hátterében, és nyilván borzasztó az, hogy ilyenek történnek, de hogy alapvetően ezek ritkában történnek mostanában a világban, és Németországban is, mint korábban. Miközben egyébként Németország valóban sokkal nehezebb helyzetben van, mint a 90-es években volt akár. Ez persze egy nehéz állítás, meg bátor állítás tőlem, de tény, hogy nagyon sok kihívás van a Németországban. Én nem kezdenék-e még ennyire aggódni a politikai erőszak miatt, még akkor is, hogyha szörnyű ez a hirtelen elkövetett három támadás.
Az orosz-ukrán háború azonban kétségtelenül óriási jelentőséggel bír, még a közvetetten a magyar-német kapcsolatokat is befelhősíti, hiszen Magyarország jellegzetesen a békepártiságával gyakorlatilag de facto, ahogy mondják, bedolgozik Putyinnak. Németország viszont sokkal egyértelműbben foglal állást ebben a, és ráadásul az ukrán oldalon, tehát nem az orosz oldalon, mint amit a korábbi német politikai vonaltól egy mérsékelt, mi németek vagyunk, kérem, mi nem avatkozunk be semmibe, típusú politika volt eddig a mérvadó évtizedeken keresztül, most pedig nagyon egyértelműek, és korábban nem akartak fegyverkezni, most meg fegyverkeznek. Ez azért lényegi változás.
Ez így van, ez egy jelentős változás, és szerintem a külpolitikai változásban egyébként ami érdekes, hogy van egy másik ügy, ahol viszont nem mennek szembe a magyar állásponttal, és ott is ugyanilyen látványos a változás. Ez ugye a Izrael-Hamász elleni háborújára adott német reakció, ahol szerintem Magyarország mellett talán a német kormánya a leghatározottan Izrael pártit kormány az Európai Unióban.
Meg Csehország ilyesmi, meg Ausztria is most
de
már.
Nem ennyire.
Igen, világos. Tehát a németek, ugye bár mi németek vagyunk, nekünk kötelességünk, és hogy Izraelt mindenáron védjük. A magyar esetben pedig gyorsan, bár ez nem a lényegi vonalhoz tartozik, mi az oka ennek a rendkívüli erős Netanyahu barátságnak, illetve Izrael barátságnak?
Fú, erre egy hát ilyen szinte már véleményszerű elemzésem van egyébként, már amellett, hogy egyébként a Netanyahu és az Orbán között nagyon jó személyes kapcsolat is, hogyha megnézzük, akkor igazából a Netanyahu az, aki ez a leginkább lehet Orbán Viktort hasonlítani a világpolitikában, karrierben és működésben is, de emellett szerintem a korai 2000-es években, tehát az első Orbán kormány alatt viszonylag gyakran jött elő külföldről az antiszemitizmus vágya a magyar kormánnyal szemben, szerintem nagyrészt alaptalanul, viszont ez egy olyan vád, ami nagyon, ahogy említetted az AfD-vel való együttműködést, szerintem a szélsőjobboldaliság és az antiszemitizmus vágya, ezek olyan dolgok, amiket nagyon nehéz lemosni. És a magyar kormány az gyakorlatilag előre harcol ezek ellen a vádak ellen. Nem lehet az Orbán kormány antiszemita, hiszen ők a legerőteljesebb támogató Izraelnek egész Európában. De szerintem az Izrael pártiság az valamennyire egy kommunikációs politikai megelőzése is annak, hogy őket valami olyannal megjelöljék, ami nekik veszélyes lehet. Egyrészt, a másik pedig én valóban azt gondolom, hogy a személyes kapcsolat közöttük kifejezetten jó.
Igen, ez egyébként nagyon érdekes. Németországban meg másként kompenzálnak. Egyrészt, hogy németeknek kötelességük, úgymond a zsidó állam létét segíteni, nem csak hogy segíteni, hanem biztosítani, hogy létezhessen akármilyen eszközzel. Ez viszont ott és most nem egy népszerű dolog, mert a széles közvéleményben nagyon erős a fiataloknak ez a nem antiszemita megalapozottságú, egyáltalán nem antiszemita megalapozottságú, hanem neokolonialista ellenesség, amelyet kivetítenek a Közel-Keletre, úgy fogják föl a fiatalok ma világszerte, hogy Izrael egy kolonialista ország, amely gyarmatosít palesztin területeket és az egész palesztin népet. De ugyanakkor a kormány, amely roppant kínos ebben a szituációban, hiszen baloldali politikusok is vannak, de ők is kötelességüknek érzik mindenáron Izraelnek a védelmét, és jóban kell lenniük Netanyahuval, holott ők maguk is tudják, hogy Netanyahu kétségtelenül fasisztákkal is körbeveszi magát.
Így van egyébként, és ez egy nehéz küzdelem, és talán a Netanyahu-nak a legsikeresebb politikai megoldása az volt az elmúlt időszakban, hogy továbbra is nagyon-nagyon ügyesen azonosítja a saját kormányának tetteit Izraellel.
Ahogy a magyarok csinálják, ahogy a Fidesz is az egész népnek a nevében, és az egész országnak a nevében politizál. Egy nép, egy vezér.
Pontosan, és kívülről is úgy tűnik, tehát mintha úgy lenne, hogyha valaki a Netanyahu kormány döntését nem támogatja, már pedig a Netanyahu kormány, tehát Netanyahu pártja ugye eleve kisebbségben van a saját koalíciójában, tehát hogy azért nagyon sokan vannak Izraelen belül, akik ezt a kormányt nem támogatják, de mégiscsak úgy jön le kívülről, mintha azok, akik ezt a Netanyahu kormányt nem támogatnák, azok Izrael létét nem támogatnák.
Így van, és ez az egész ellentmondás, mi ketten ebben beszemenően egyetértünk, de nálunk, ez egy, nálunk is, és sok helyütt a világban, ahol sok zsidó él, ez egy drámai szituáció, mert egy csapda, hiszen ha mi azt hangoztatjuk, hogy Izrael megéri a pénzét, mármint az izraeli kormány megéri a pénzét, és hogy igenis teljesen abszurdak ezek a tömeges gyilkolászások, ők ezt úgy fogják föl, hogy ez egy nép túlélésének a védelmét szolgálja, holott objektíve ez abszurditás. De ezt el kell fogadnunk, és hogyha okoskodunk tovább, akkor antiszemitának neveznek bennünket, mert valahogy ott is csúsztatott propaganda van, mint Magyarországon. Tehát aki a magyar kormány támadja, az a magyar népet támadja, és ugyanezt csinálják ők is, hogy aki az izraeli kormány támadja, az az izraeli népet támadja, és az izrael népnek a létezése való jogát vonja kétségbe. Tehát ugyanaz.
Abszolút egyetértek, és ugye a kihívás is ugyanez, tehát Izrael, ezt a problémát is csak az izraeli állampolgárok tudják megoldani, ugyanúgy, ahogy ezt a kérdést Magyarországig is alapvetően csak a magyar állampolgárok tudják megoldani. Nyilván ez a mi szempontunkból egyébként nem annyira lényeges, mert én nem gondolom, hogy Magyarország olyan jelentős szerepet játszol a világpolitikában, hogy itt beavatkozási kísérletek fordulhatnának elő, jelentős beavatkozási kísérletek, de Izrael viszont már igen. Tehát, hogy ott azért már fölmerülhet, hogyha mondjuk egy ponton ez tényleg annyira kellemetlen lesz más országoknak, akkor tegyenek valamit érte, de nem tudnak.
Akkor vissza Németországba. Szóval az orosz-ukrán ügyből kalandoztunk vissza a Közel-Keletre, most vissza tehát ehhez a tematikához és német szempontból. Németországban azt mondható, hogy a fővonalbeli erők között konszenzus van ennek a háborúnak a megítélésében?
Szerintem abszolút, és egyébként ez is részben az AfD megerősödéséhez vezet, nem is csak Németországban, hanem egész Európában konszenzus van, és itt is van ez az érdekes ilyen vélemény homogenitás, amire egyébként a magyar kormány többször is jelez, mert az egy dolog, hogy mi látjuk ezeket a nüanszokat, amik azt mutatják, hogy a magyar kormány azért egy csomó mindenben úgy intézi a dolgait, hogy az Oroszországnak jó legyen, de hogy közben meg én érzek ilyen legalábbis politikai érzelmi túlkapásokat egy csomószor nyugodtan. Tehát arról beszélni mondjuk, hogy Németországra, vagy Dániára, vagy az északi országra veszélyes lehet Oroszország. Tehát, hogy konkrétan megtámadhatja őket, azt én a jelenlegi helyzetben abszurditásnak gondolom. De szerintem erre nincsen képessége Oroszország. És akkor szerintem egy csomó más emberiben is fölmerül, hogy de hát ez az ország ez épp Ukrajnával nem bír el. Egyrészt akkor mit kezdene a francia reguláris hadsereggel, ami egyébként kifejezetten jó. Másrészt meg hogyan, miért akarna megtámadni egy skandináv országot? És akkor itt jön elő az a gondolat, hogy de hát erről megint egyedül az AfD mond mást.
Mármint, hogy az AfD az, amelyik nagyjából úgy mondjuk, hogy orosz barát, és van még egy párt, amelyik szintén, ez a Wagenknecht asszony által fémjelzett politika, ez egy baloldali, radikálisan baloldali párt, de nagyjából e kérdésben, mint ahogy sok más kérdésben, ugyanazt a szöveget nyomja, mint az AfD.
És az AfD egyébként az ő előnyükre gyengül, tehát, hogy amit az AfD elveszi nagyjából a felmérésekben, azt a Bündnis Sara Wagenknechttől veszi.
És tényleg egy ex-kommunistákból tevődik össze, pontosabban kommunista utódpártként is fölfogható az egész, de egy ilyen nemzeti kommunista erőként, vagy valami hasonlóként nevezném meg.
Szerintem még talán ennél is összetetted, mert ugye ez egy olyan párt, amelyik például a migráció ellen is van, miközben iráni származású vezetője van.
Igen, a Wagenknecht az iráni származású, de hát ez nem újdonság, egész Nyugat-Európában találkozunk, hogy olyan migrációellenes, idegenellenes pártokkal, amelyeknek az élén több migrációs hátterű ember van.
Igen, de akkor bővítsük ki még velük, mert pont ezt akartam hozzátenni, hogy most utóbbi időben a bal oldalon is vannak a szélén olyan pártok, amik ezt mondják. És hogyha azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon helyes az, hogy az európai közösség ellenáll az orosz agressziónak Ukrajnában, és támogatjuk Ukrajnát, viszont túlzásnak érezzük azt, hogy bizonyos állítások szerintünk nem igazak azzal kapcsolatban, amire Oroszország képes, vagy amire Oroszország hajlandó lehet, akkor meg egy csomó fejben előkerülhet, hogy hát akkor lehet, hogy mégis van valami igazság abban, amit ezek a szélsőséges pártok mondanak, miközben ezek a szélsőséges pártok egyébként nyíltan szimpatizálnak Oroszországgal. Tehát valószínűleg a többi dolog nem igaz abban, amit mondanak. De hogy a vélemény homogenitásnak van egy ilyen hátulütője, hogy tényleg azt, aki egy dologban nem ért egyet, azt a radikálisok felé
Ez a 20. századnak többször volt a paradoxona, mert Adolf Hitlernél is meg lehetett figyelni, ma már ez istenkáromlás, de akkor is meg lehetett figyelni az akkori vitákat, hogy egy csomó dologban neki igaza volt problémáknak a megítélésében, de ettől függetlenül mégiscsak azoknak volt alapvető igazuk, akik ebben az emberben és az egész rendszerben az ördögit vették észre. És attól még az ördög is tud némelykor részigazságokat fölmutatni. És az a baj, hogy a kortárs ember az nem képes megkülönböztetni, hogy valóban ez az ördög, ez mindig csak nagyon-nagyon okos emberek, vagy nagyon éles szituációk tudják felfedni.
Hát ez így van. És egyébként visszatérve a fegyverkező Németországra, ebben a szituációban, hogy ugye ott itt az alapszituáció az, hogy egy ideig az volt kb. A felosztás a nyugati világban Ukrajna támogatásával kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok adja a fegyvereket, Európa adja a pénzt. Az Egyesült Államok egy időre leállt azzal, hogy segítse Ukrajnát, ez nagy részt az elnökválasztás elejének köszönhető, akkor hát röviden összefoglalva, Trump azt mondta, hogy ez ne legyen, ennyi, és akkor egy darabig nem lett. A Biden egyébként, Joe Biden, a mostani elnök, ő előre jelezte azt, hogy ez meg fog oldódni. Tehát ezzel számoltak a demokraták, hogy a republikánusok megosztottak lesznek az ügyben a képviselőházban, és ez át fog menni előbb-utóbb ez a segélycsomag. De mire ez a segélycsomag hónapos csúszásokkal átment, addigra Európa nagyjából feljött az Egyesült Államok szintjére konkrét hadi támogatásban. Erről írtam én egy hosszabb cikket is 24.hu-ra, ahol benne vannak nagyjából a számok is, hogy nagyon sok fegyvert ad most már Európa, és általában is van egy ilyen irány arra, hogy felfegyverezzük egész Európát.
Igen, de a németek, de egy pillanat, hogy megszakítalak, de a német fegyverkezés az egész életpályámat irányította, hogy mindenki fegyverkezhet egy ország kivételéből, és a kettő Japán és Németország. E kettő nem fegyverkezhet. És a németek is, meg a japánok tartották magukat ehhez. Gyakorlatilag Németország egészen az ukrán-orosz háború kitöréséig maximálisan tartotta magát ehhez.
Egyébként Japánban is bomladozik ez a
konflikt. Igen, már ott is bomladozik, de Tajvan belekavar az ügyben, és a kínai népköztársaság, de Európában viszont Oroszország kavar bele az ügyben, mert potenciálisan, ha nem most, de későbbiekben, ha hagyjuk az oroszokat győzni, mondják ők, és ezzel én speciálisan egyetértek, az alatt, az idő alatt, amíg ez bekövetkezik, aközben nem tudjuk, hogy mekkora fegyverkezés megy végbe, másrészt pedig ők ezt a nyugat gyengeségeként fogják föl, és fölbátorodhatnak, és különösen a balti országok érzik magukat, talán Finnország is veszélyeztetve, és innentől kezdve Németországnak kutya kötelessége ezeket a szövetségeseket, amelyébként közeli szövetségeseket mindenféleképpen megvédeni.
Szerintem ez egy többszintű kérdés egyébként. Egyrészt igaza volt annak a konszenzusnak, hogy jó volt ez a konszenzus, amely azt mondta, hogy Németország ne fegyverkezzen. És ez nem csak Németország kapcsolatban volt konszenzus, hanem valamennyire az egész Európai Unióban. A második világháború lezárása után, és főleg a vasfüggöny lebomlása után, nagyjából az lett a konszenzus, hogy az Egyesült Államok győzött, a NATO megvédi Európát, Európának nem kell fegyverkezni, elég, ha Európa jól él, ott az Egyesült Államok, amelyik mindig meg fogja védeni. Ezt ugye Trump bontotta le ezt az ilyen biztonsági hálót, aki a durván a 90-es évek óta folyamatosan ellene van a NATO-nak. Én szerintem egyébként kérdés, hogy Trump-a kapcsolatban, hogy pontosan érti-e a NATO működését. Erről voltak vitáink a szerkesztőségünkben is. Szerintem ez kérdés, de most nem ez a fontos. A lényeg az, hogy Trump nem szereti a NATO-t. Amíg reális esélye van annak, hogy Trump visszatér, addig Európának szembesülnie kell azzal, hogy tényleg egy olyan világban élünk, ahol valódi háborúk vannak, és hogy nem feltétlenül volt helyes az a fajta ilyen, hát akár hanyag kényelemnek is mondhatjuk, hogy nem volt. Tehát egy Európa ez a kontextus nem tudta megvédeni magát. És és ebben az esetben talán egyébként nem is Oroszország az igazán kérdéses. Európa sokkal gazdagabb Oroszországnál, nincs olyan kiépült hadipara még, de amennyivel gazdagabb, abból sokkal hamarabb fel lehet építeni egy kiépült hadipart. Ugye Oroszország háborús gazdaságban működik, az éves költségvetésük durván 40%-et költik el a háborúval kapcsolatos kiadásokra. Ez rengeteg pénz. Európában ez továbbra is ilyen 3% körül van. Az Egyesült Államokban az éves költségvetésnek a durván a 3%-a a védelmi kiadás, tehát alacsony kifejezetten, és annak a 3%-nak a 3%-a az, amit Ukrajnán felfegyverzésének költenek. És ott van mellett ez a járulékos haszon, ami Európában is megvan, hogy ezek az amerikai fegyvergyártók, akiktől ezeket a fegyvereket veszik, ezeknek a gyárék Amerikában vannak. Tehát amikor az ukránoknak új fegyvereket rendel az amerikai kormány, akkor gyakorlatilag állami támogatást és állami megrendeléseket ad olyan védelmiipari cégeknek, amelyek az Egyesült Államok összes tagállamában szét vannak szórva, és pörgetik a helyi gazdaságot. És hasonló egy kicsit a helyzet Európában is. Tehát amikor a franciák és a németek fegyverkeznek, akkor valójában a német és francia fegyveriparba is tolnak pénzt, mert a mostani helyzetben egyébként az európai fegyvereknek a túlnyomó többsége az az Egyesült Államokból jön. Tehát ezeket a fegyvereket vásároljuk, és valójában ez se jó helyzet. Tehát ezekben szerintem van egy csomó több reális felismerés azzal kapcsolatban, hogy hogy kell ezeket a dolgokat kezelni. És mondom, a végső fenyegetés talán nem is Oroszország, hanem Kína. Mert lehet, hogy Oroszországnál sokkal gazdagabb az Európai Unió, de Kínánál nem. És amekkora infrastruktúrája van Kínának arra, hogy fegyvereket állítson elő, az egy adott konfliktusban, és szerintem nem tartunk ennél a konfliktusnál, és én nem is gondolom Kínát agresszornak, de hogyha eljutnánk ehhez a konfliktushoz, ez szerintem rémisztő lenne Európa számára.
A közeli időszakban azonban, ahogy rámutattál, sejtetted is, hogy Donald Trump megválasztása vagy meg nem választása komoly dilemma, és ha ő lesz az amerikai elnök, akkor legitimizálódik, átvitt értelemben persze, az, hogy az európaiak fegyverkezzenek, mert nincs más lehetőségük, hiszen az Egyesült Államok félő, hogy izolacionista politikát folytat, a NATO-t lecsinálja Trump, és ki akar vonulni átvitt értelemben Európából teljesen, magára hagyja az oroszokkal szemben, és Európa pedig ebben a helyzetben nem tehet más, mint fegyverkezik, és elrettenteni kell Oroszországot. Magyarország ebből az egészből úgy akar kimaradni, hogy egyidejűleg lesz, vagy mutat hajlandóságot az orosz barátságra, és egy Trump megválasztása esetén egy Amerika barátságra, és plusz egy Kína barátságra. Tehát ez az egyetlen olyan ország, amely kimondottan mindenkivel erősíti a kapcsolatát, az Európai Unió kivételével, az európai hatalmak kivételével, pont azokkal, akikhez a legközelebb kellene, hogy legyünk.
Hát igen, és ez egy kicsit szájú is, én pont a mielőtt felvettük ezt a beszélgetést, pont a, ugye most van a csatlakozásunk évfordulója, Európa nap, az Európai Unió születésnapja, és erre a Bizottság Magyarországi Népviselet, a magyar kormánynak közösen valamennyire egy születésnapi bulit is rendezett, ezen én alacsonyabbnak láttam a kormányzati reprezentációt, mint amennyire a kínai elnök látogatásán volt, és nyilván ez egy fájó dolog, miközben Kína valóban erős gazdasági hatalom, de hogyha megnézzük, hogy a magyar gazdaság miből áll, akkor mi bizony Európába exportálunk dolgokat. Tehát az Európai Unióban vannak, ami fontos gazdasági partnerünk, de szerintem nem csak így vesszük egyébként ki a részünket ebből, hiszen Magyarországon egyébként vannak német hadipari beruházások is, hát a Rheinmetallnak is épül kifejezetten nagy gyára, tehát mi próbálunk részt venni egyébként abban, hogy Európa egyre inkább felfegyverzi magát, és próbálunk üzletet idehozni, ahogy próbáljuk a kínaiak üzleteit is idehozni Magyarországra, szóval ez egy érdekes egyensúlyozás.
Érdekes egyensúlyozás, ha nem lenne benne ellenségeskedés. Mert mindenkit, akit most említettünk, az Egyesült Államok nem ilyen értelemben, mert a jelenlegi amerikai kormánnyal borzalmas kapcsolatban van a magyar kormány, de a potenciális, akire fogad, azzal a párttal, és azzal a republikánus párttal, és annak vezetőjével, és potenciális elnökével, az elnök jelölttel, aki elnökké válhat, a Trumppal viszont ragyogóak. Ez az egyik oldal, a másik Putyin, ragyogó kapcsolat, Xi Jinping pedig, nem kell ezt magyarázni, éppen Magyarországon van, fantasztikus a kapcsolat. Viszont ellenséges kampány, uszítás folyik az Európai Unió, úgymond bürokráciája ellen, de valójában az egész nyugat-európai szövetségi rendszer ellen. Ez hát páratlan.
A vezetése ellen is nyíltan.
Tessék?
Az Európai Unió vezetése ellen.
Az Európai Unió vezetése ellen. Ők olyankor azt mondják, mi nem a vezetők ellen, hanem a bürokraták ellen vagyunk, és akkor elmismásolják a dolgot. De hát minden egyes európai országnak a kormányával, amelyik egyértelműen ukrán barát, azokat áborús pártinak nevezzük, kimondva kimondatlanul, és az egészben van egy olyasfajta riasztó, uszító propaganda, ami elképesztő, tehát páratlan a világban. Tehát a történelemben a 20. században sem volt a második világháborúban olyan, hogy egy szövetségi rendszernek a tagállamának a kormánya uszít a saját szövetségesei ellen, és barátként tekint a szövetségesek ellenségeire.
Igen. Én korábban írtam már erről még régebben cikkeket, és akkor nagyjából azt írtam, hogy mi csak olyanokba merünk belekötni, akikről tudjuk, hogy nem ütnek vissza. És ezt tartom már, hogy mi a szövetségeseinket merjük bántani, mert azok a szövetségeseink, és nincs esély valódi retorzióra. De én ezt egy elég ilyen fals befektetésnek érzem a jövőbe egyébként is, mert szerintem például nehéz Donald Trumpot és Xi Jinpingen egyszerre támogatni.
Hát ez egy másik kérdés, de ez az egésznek ugyebár ma a kommunikáció a lényege, és a kommunikációban az, hogy nyaljuk a fenekét Donald Trumpnak, Xi Jinpingnek és Putyinnak, eközben elküldjük a francba von Leyen asszonytól kezdve az egész nyugat-európai politikai elitet, az azt bizonyítja, hogy mi gyengének tartjuk az Európai Uniót, mert attól nem félünk, viszont igenis erősnek tartjuk ezt a hármat, mert azokkal szemben udvariaskodunk. El nem lehet képzelni, hogy itten tibeti zászlókkal kimenjek tüntetni az utcára, ahogy annak idején viszont, amikor ők voltak ellenzékben, kimentek a tibeti zászlókkal, a parlamentben tibeti zászlókkal tüntetett a Fidesz egy miniszterelnök, kínai miniszterelnök helyettes látogatása ellen. Tehát az egész annyira abszurd, az legalábbis az én emlékeimet visszaidézve és pluszban a mát látva, hogy nem tudom felfogni, hogy ez, ami történik, ez a nemzeti érdekeknek a szolgálatát jelenti.
Hát egyértelműen nem a nemzeti érdekeket szolgálja. Én azt gondolom, hogy ezek sajnos külpolitikában sokkal inkább, mint bárhol máshol, a miniszterelnök személyes politikai ambíciói azok teljesen felülírták a nemzeti érdekeket. Ezért is mondtam a Trumpot és a Xi Jinpingt, hogy Orbán Viktor alapvetően azt szeretné, hogyha neki igaza lenne a világpolitikában, de hogyha Trump kerülne hatalomra, akkor valószínűleg sokkal keményebb lenne Kínával, mint Biden volt. Mert az előző ciklusában is sokkal keményebb volt Kínával. De érdekes gondolatkísérlet az is egyébként, hogy beszélnénk mi Európa vezetőiről, hogyha ezen a klubon kívül lenne. Tehát, hogy akkor mernénk-e plakát rakni Ursula von der Leyent, hogyha mi nem lennénk az Európai Unió tagjai. De egyébként ezeknek a személyes konfliktusoknak, és itt kevésbé ennek a plakátnak, de mondjuk annak, amit a NATO-ban csináltunk Svédországgal, annak van következménye. És elég kézzelfogható következménye van. És érdekes lesz itt szerintem megnézni azt, hogy mi történik majd a washingtoni NATO gyűlésen egy pár hónap múlva. Lassan meg kell választani a következő főtitkát. Itt ugye mi vagyunk jelenleg az egyetlen tagország, amelyik nem támogatja nyíltan Mark Rutte-t, hollandia ügyvivő kormányfőjét, hogy ő legyen a következő NATO főtitkár. Szerintem érdekes ezt megnézni, hogy a magyar kormány erre hogy reagál, és hogy a többiek hogy tolerálják ezt. Mert ebből a szempontból hiába vagyunk részei a NATO-nak ugyanúgy, mint az EU-nak. A NATO az egy keményebb szervezet, itt tényleg nemzetbiztonságról van szó. Itt egyébként a NATO szeretném még hozzátenni ehhez, még az előző kérdésre jutott eszembe, csak aztán nem mondtam el, hogy itt a NATO közös védelmi politikában szerintem az egy tök érdekes részlet, hogy az ötös cikk, ami ugye a védelem szükségességét írja elő, vagy a közös fellépés szükségességét, az amennyire én tudom egyszer lépett így kvázi életbe, és akkor az Egyesült Államok kérésére szeptember 11-e után, és akkor Magyarország segített is. Tehát, hogy tényszerűen, ami nekünk ebből a szövetségi rendszerből ilyen kötelességünk volt, azt mi meg is tettük akkor. Ez most nyilván megváltozott, és szerintem ennek nagy tanulsága lesz annak, amit most Svédországgal csináltunk, hogy meddig lehet feszíteni ezeket a húgokat.
Kerner Zsolt volt a vendégem, ő a 24.hu vezető politikai elemzője. Ahmadinejad. Ez a név sokak számára ismerősen, cseng sokaknak nem, de most a napokban elég sokan meg kellett, hogy tanulják ezt a nevet. Én úgy gondolom, hogy ez egy neo-hitlerista pasas, mérnök, tudós, iráni, Izrael elpusztítását akarja és kétségbe vonja a holokausztot, legalábbis ezt tudom róla. De vajon jól tudom-e? Kérdezem Szalai Mátét, aki Iránnal igen sokat foglalkozik, kutatóként, tudósként. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én szerintem ez a kép teljesen helytálló lehet Mahmoud Ahmadinejadról, aki Iránnak az elnöke volt 2005 és 2013 között. Nyilván mindenkiről lehet egy sokkal árnyaltabb képet is festeni, és valahogy azt, hogy Ahmadinejad tevékenysége az egy sokrétű tevékenység, és azon túl, hogy az ő elnöksége az felpörgött az iráni nukleáris program, verbálisan nagyon agresszívan viselkedett Izraellel szemben, kiterjesztette az iráni befolyást a közel-kelet egyes országaiban, illetve ahogy ön is mondta, a holokauszt tagadást is a napirendre vette. Ezen túl például környezetvédelmi tevékenységéről is híres lett.
Egyébként ugye nem tudom, hogy a felvezetőben említettem, hogy azért kellett mostanában elismernünk, mert egyszerűen csak itt termett, mint hogyha derültékből villámcsapásként. Jó lehet, ha jól tudom, hogy őt egyébként civilizált országokban, pontosabban visszavonom, nyugati országokban sem, mint államfőt, sem, mint most úgymond tudóst, még nem fogadták, és valószínűleg sose fogják fogadni.
Én nem láttam ennek semmilyen jelét. A nemrégiben volt a magyarországihoz hasonló utazás a Guatemalába, ami nem egy európai ország nyilvánvalóan. Viszont már az is nagyon izgalmasan alakult, hiszen nagyon hasonlóan a mostani helyzet, ott is egy egyetem hívta meg őt, és eleinte a Ahmadinejadot nem akartak kiengedni az iráni biztonsági szolgálat az országból, és gyakorlatilag elkobozták az útlevelét a reptéren. Ugyanakkor másnap mégis engedték, és mégis hagyták, hogy Guatemalába utazzon. Itt a hatóságok azt mondták, hogy a guatemalai biztonsági helyzet miatt nem akarták ezt csinálni, de hát ez már önmagában jól mutatja azt, hogy Ahmadinejad nem feltétlenül az iráni államnak a képviselője. Külföldön egy nagyon önjáró politikusról van szó, aki az elnökségének a vége után is igyekezett egy sajátos profilt fölépíteni Iránban, amit néhányan megvetéssel néznek, vannak, akik támogatják, de azért az élelmi közleményben inkább már egy vittárgya, mint egy komoly politikus.
De őt lemerjük írni, vagy lemerhetem úgy írni, mint valamiféle populistát, aki azért valóban nem azonosítható a vallási profillal erősen bíró iráni rendszer elő, külsőleg, belsőleg, mint egy kívülállónak látszik. És nem is tudom, hogy ő egyáltalán vallásos ember?
Hát elméletileg vallásos, és hát nem lehetne olyan politikusnak hatalom közébe jutni Iránban, aki ne lenne személyesen is elkötelezett hivatalosan az iráni iszlám forradalom értékje Irán, tehát azt is mondhatjuk, hogy egy iszlamista politikusról van szó, hiszen a síta iszlámnak az iráni alapelveit igyekszik támogatni és képviselni az iráni politikában, és valóban én is a populista szót használnám rá, különösen azért, mert az elnöksége vége óta igyekszik egy ilyen földhöz ragadt a népemberei mást fölépíteni. Ő egyébként újra és újra akart indulni az elnöki pozícióira későbbi iráni elnökválasztásokon. Ezt akkor a különböző iráni intézmények nem engedték, hiszen azért ne felejtsük el, hogy Iránban annak ellenére, hogy vannak választások, azért erősen megszűrik a jelölteket. És hát ez, mivel ez az út, ez neki nem volt járható, ezért a közvéleményben próbálta felépíteni főképpen egy sajátos imást, például az elmúlt években a gazdasági jellegű tüntetőket támogatta, kritizálta az iráni rendszert a korrupció miatt, illetve egy alkalommal liberális demokratának nevezte magát, ami Iránban a világi helyzetben egy ilyen borzasztó titok szó, ő mégis felvállalta ezt, hát nyilván ezt megkérdőjelezhetjük, hogy az mennyire őszinte vallomás volt, minden esetre ez is mutatja, hogy próbálja magát úgy pozícionálni, mint akire a rendszer haragudhat.
De lehetséges, hogy ebben van valami igazság, nem lehet, hogy ő arra spekulál, nem tudom hány éves az Ahmadinejad körülbelül.
Most hirtelen nincs ez.
50-60 között lehet, nem?
Így van, igen.
Tehát még van ideje, de lehet, hogy arra játszik, hogy ez a rendszer már nem túl sokáig fog fennmaradni, és hát, ha ő már pozícionálja magát egy rendszerváltás utáni időszakra, amiben megtartja mondjuk a rendszernek az iszlamista voltát úgy, ahogy, de ugyanakkor egy ilyen modernizálós, de mindenképpen antiimperialista, anticionista, antiglobalista, de modernizálós dolgot akarhat. Nem tudom, én csak úgy találgatok.
Elképzelhető bármi. Egyébként közben megnéztem a jegyzeteimet, és 67 éves lesz. Vagy 67 éves volt most októberben.
Akkor idősebb.
Még hogyha főleg a globális politikai életet nézzük, akkor azért még lehet benne akár több mint egy évtizednyi politikai karrier. Én azt gondolom, hogy ő talán, ha nem is az iszlám rendszer, az iszlám forradalmi rendszer végét várja, de mindenképpen valami lehetőséget keres azért, hogy tudjon visszatérni a hatalom közelébe. Bár egyébként azt is gyorsan hozzátenném, hogy nem is hagyta el teljesen az iráni államot, továbbra is van állami funkciója az úgynevezett egyeztető vagy célszerűségi tanácsnak a tagja, amely gyakorlatilag egy ilyen egyeztető funkciót lát el különböző ilyen intézmények között. Ehhez, ahhoz, hogy ő tag legyen, ez kellett a legtöbb vallási vezetőnek az aktív támogatása, vagyis azt jelenti, hogy nem engedte elő teljesen az állam, viszont azért a pletykák szerint inkább azért tagja ennek a testületnek, hogy rövid pórázon tudják tartani.
És ide jött, tehát senki nem tudja, hogy miért, senki nem nyilatkozik, próbáltam a Közszolgált Egyetem rektorát szóra bírni, nem is reagált a hivatalos megkeresésemre. Senki nem beszél erről Magyarországon, de hát ez nem az, önnel akarom ezt átbeszélni, inkább arról, hogy ha azt mondjuk, hogy Ahmadinejad talán ténylegesen komolyabban gondolja azt, hogy Izraelt el lehet pusztítani. Mert én úgy éreztem, amikor ott jártam Iránban, és azóta is, amit úgy felszínesen, meg nem felszínesen tudok arról az országról, hogy tulajdonképpen ez az Izrael letörlése a térképről, ez egy olyan kifejezés, ami állandóan már 1980 óta megy, egy szlogen, valami olyas, mint nálunk a migránsozás, meg nálunk a sorosozás, egy belpolitikárva a hülye emberek tömegeinek a étvágyának a kielégítésére szolgáló valami. De ez az ember, ez teljesen komolynak látszóan gondolta az, hogy a iráni atomfegyver bevethető a Közel-Keleten, mégpedig Izrael ellen. Ön ezt reális lehetőségnek tudja, hogy ha valaki atomfegyverrel megtámadja Iránt, vagy Izraelt, akkor annak nem az a következmény, hogy önmagát is meggyilkolja?
De abszolút, tehát ezért is a legtöbb elemző azt gondolja, hogy Irán részéről is inkább ez egy retorikai fogás, meg hát egy politikai is, abban az értelemben, hogy nyilván a politika az a konfliktusról szól, nem feltétlenül az együttműködésről, vagy az összhangról. Éppen ezért Iránnak nagyon jó, hogy létezik Izrael, hogy létezik egy kézzelfogható ellenségkép a térségben. Ahmadinejaddal kapcsolatban még hozzátenném azt, hogy Iránban azért azt ne felejtsük el, hogy a legnagyobb hatalomnak a birtokosa az nem az elnök, hanem a legfőbb vallási vezető, aki 1989 óta ugyanaz a személy Iránban, Ali Khamenei-ről van szó, és az ő irányítása alatt, vagy hát gyakorlatilag már uralkodása alatt kialakult egy olyan inga mozgás, hogy 8 évig egy mérsékelt elnök van hatalma, 8 évig pedig egy radikális elnök. Ugye Ahmadinejad 2005 és 2013 között volt hatalmon, aminek valószínűleg az a amiből csak azt mutatja, hogy ebben az időszakban a legfőbb vallási vezető úgy gondolta, hogy egy radikálisabb alakot kell odaültetni. Tehát Ahmadinejadnak a véleménye, az persze az ő személyes véleménye is, de inkább mutatja szerintem politikailag azt a hangulatot, ami akkor volt Iránban, és egyébként ami már 2021 óta megint elég meghatározó az országban, hiszen most már megint egy ilyen konzervatív ciklusban vagyunk.
A világban nagyon megoszlanak a vélemények, pontosabban erősen zárt országról van szó, és azt mondanak róla, amit akarnak, és ugye Izraelnek is szüksége van, nem csak az araboknak, meg az irániaknak van szükségük ellenségre, Izraelnek is kell egy halálos ellenség, a Hamász is ilyen, meg a Irán is, hiszen az izraeli társadalomnak az összefogása az nagyon fontos, hogy legyen ellenség. De ez az ember holt komolyan antiszemita. De aki Iránban van, vagy jár, és ön is járt, és ön is ismeri, ugye jól gondolom, hogy az iráni nép a legkevésbé sem antiszemita, és az iráni egész szellemiségben az a fajta zsidó ellenesség, ami Európában ismert, az nincs meg.
Abszolút, már csak azért sem, mert egyébként a perzsa kultúrában a zsidóság az jelen volt, és a mai napig van egy kisebb méretű, mondjuk 10 000 fős, de egy létező perzsa zsidó közösség, és egyébként az a perzsa zsidó közösségnek egy része Izraelben él, például, hogy az Egyesült Államokban és máshol is, és hát ebből kifolyólag is azért az iráni vezetés szokta azt hangsúlyozni, hogy ők nem a zsidók ellen vannak úgy általánosságban, hiszen a sáv zsidó közösségeket szeretik, de a cionistáktól és Izraellel van bajuk. Ettől függetlenül persze természetesen a retorikailag is, és a politikai aktusok terén is összekeverednek ezek a fogalmak, és hát valóban erősen antiszemita jellegű beszédeket hallhatunk iráni vezetők részéről. Nekem is egyébként az volt a benyomásom, főleg, hogyha az ember fiatal irániakkal beszél, hogy őket sem a zsidók, sem Izrael annyira nem érdekli. Tehát nekik nyilván ők is felháborodnak, hogyha látják a képsorokat Gázában, akár a mostani háborúban, vagy korábban, de hogyha megkérdeznék tőlük, hogy mire fókuszáljon az állam arra, hogy Iránban legyenek munkahelyek, vagy arra, hogy támogassanak különböző milíciákat Libanonban, Szíriában, Irakban, akkor nyilván azt fogják választani, hogy a gazdaságra kell fókuszálni.
Igen, de ez az iráni helyzet a zsidósággal kapcsolatosan, ugye ott 2700 éve egyfolytában élnek zsidók, tehát ők őshonosak, és előbb voltak ott, mint a muszlimok, és az iráni zsidóknak eszük ágában nem volt máshova menni, nagyon erősen hazafias érzelműek, amikor ott voltam, 13 zsinagógában jártam, csak Teheránban, tehát ez tényleg abszurdum, de egy védett vallás hivatalosan, zsidók vannak a parlamentben is, tehát az egész annyira bizonyítja, hogy létezhet olyan, hogy valaki élesen, gyűlölködően még el sem ismerik Izraelt, de ettől még nem antiszemiták, mert ők nem a zsidót látják, hanem egy kolonialista hatalmat félnek látni Izraelben. Ez nagyon nehéz innen meg, pláne ma, mert minden, ami izraellenes, az általában antiszemita névre fut, de valójában Irán a bizonyíték, hogy ez nem így működik.
Így van, és egyébként az ön egyik korábbi párhuzamát hoznám itt föl, ugye a Soros kampányokat például, ugye ott is tudjuk, hogy Soros György egy szimbólum nagyon sok politikai, gazdasági, társadalmi folyamatnak, beleértve a nemzetközi pénzügyi köröket, beleértve a rendszerváltás utáni világrendben való csalódottságot, beleértve akár a kapitalizmusban való csalódottságot, stb. És azt gondolom, hogy Izrael nagyon hasonló szerepet tölt be a közel-keleten, Iránban, de akár a környező szíriai, libanoni, iraki közbeszédben is. Izrael azt tesztesíti meg, hogy az amerikai vezetésű világrend az továbbra is működik, és ez a világrend és a szövetségesei azok erősebbek, mint az iráni szövetségesek például. Éppen ezért keverednek ezek a nagyon erős évszázados múltra és hagyományokra visszamenő társadalmi frusztrációk.
Hát nagyon szépen köszönöm önnek az idejét, és hogy felvilágosított bennünket egy csomó olyan dologról, amit nem annyira ismerhet a magyar átlag hallgató. Szalai Málté volt a vendégem, viszont hallásra.
Köszönöm
a figyelmet a hallgatóimtól, Túri Lui, Leocki Mirjam és Bencsik Gyula nevében, a viszont hallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.